helyünket elfoglalva, gyermekektől elköszönünk nekik a szokásos rendszerint Isten tiszteleti alkalmak lesznek három csoportban, hátul a kisházban, illetve a cserkészszobában és a tanácsteremben. Mi pedig Isten igének hallgatására készülve a 372. dicséretünk első 5 versét énekeljük el. A 372. dicséretünk első 5 versét. Kedves testvérei, fennállva hallgassátok meg Isten igéjét, amit szól hozzánk Lukács evangéliumának 18. részéből, a 18. rész 35. versétől kezdődően. Isten szent lelke segítségül hívásával az evangéliumot olvasom nektek Lukács evangéliumából. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett és koldult. Hallotta, hogy sokaság megy e mellette. Kérdezősködött, hogy mi az. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott, Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus megállt és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt, Uram, hogy lássak. Jézus ezt mondta neki, láss, a hited megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette az Istent. Eddig tart Isten írott igéje. Foglaljanak helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ez az ige, amit felolvastam most előttetek Lukács evangéliumából, megtalálható Máté evangéliumában is, és Márk evangéliumában is. Tudjuk azt, hogy Márk evangéliuma lehetett az a legrégebbi evangélium, ami egy úgynevezett forrásra épült, forrásból táplálkozott, és ennek azért van jelentősége, mert ez a három beszámoló egyáltalán nem egyezik. És valószínű, hogy azért nem egyezik, mert annyira erősen bennük volt ez az élmény a különböző evangélistákban, illetve azokban a szemtanúkban, akik ezt látták, hogy különbözőképpen adtak vissza egy üzenetet. Úgy is nevezhetnénk ezt a részt, hogy a virágvasárnapnak a fő próbája. Hiszen ez közvetlenül virágvasárnap előtt történik, Jézus jeruzsálembeli bevonulása előtt. Nem tudjuk pontosan mikor, de egy biztos, hogy közvetlenül megelőzi azt az időszakot. Bár még távol van tőlünk egy picit virágvasárnap, de engedjétek meg, hogy ennek az igének alapján szóljak ma hozzátok. Néhány gondolatot szeretnék kiemelni, és végig fogunk menni ezen a szakaszon, versről verse szinte, és megpróbáljuk ezeknek az üzenetét kicsit megérteni és kiemelni. Hát először is van egy ember, aki egy megvetett ember, úgy is mondhatnánk, hogy outsider, backgroundon ül, az út szélén ül, olyan megvetett ember, akit lenéztek, mert beteg. Nem tudjuk, miért volt beteg, születésétől kezdve, vagy valami baleset, valami trauma, valami katasztrófa következménye, vagy betegség miatt. Egy biztos, hogy a szélén ül, az élet folyamatának a szélén ül, kívül reked, periférián van. Vele nem történik semmi különös. Ott ül és koldul azért, hogy fent tudja magát tartani. Azért ül ott, hogy ő is részese legyen, talán annak a folyamatnak, amely a zarándokoknak az áramlását jelentette, és a zarándokoknak a áramlata és mozgása következtében ő is egy picit talán ott van és részese. Egy megvetett ember, és olyan gyakran gondolhatunk azokra az emberekre, akik szintén megvetett emberek, periférián vannak, akár a munkahelyünkön, akár a családban, akár egy gyülekezetben. Fel tudnék sorolni jó néhány embert itt a gyülekezetben is, aki ebbe a mainstreambe, ebbe a nagy főáramlatban nincs benne. Kívül reked. És azt is érzi, hogy ő nincs benne. Vele nem foglalkoznak, őt nem kérdezik meg. Mert vannak a nagy okosok, az észosztók, akik előre mennek, de ő nincs ott közöttük. Senki nem kérdezi meg tőlük, hogy veled mi van, hogy vagy, miben tudnék segíteni. Mert tudjátok, a legszörnyűbb itt Budapest környékén, hogy senkit nem érdekel. Mert ez az individualizmus valahogy teljesen rátelepszik a mai világunkra, és azt üzeni, old meg az életedet. Nem tudod megoldani az életedet? Akkor gyenge vagy. És a gyenge pusztuljon el. És pontosan a keresztény közösségek ebből mások. És ebben mások. Hogy összefogni tudnak, és olyan célokat tudnak kitűzni maguk elé, amelybe bele tudják húzni, bele tudják vonni a periférián lévőket is. Azokat, akik egyedül vannak otthon, akik egyedül ünnepelnek nagyon sokszor, akik már a sötétben is megszokták, hogy egyedül vannak, mert magukban beszélnek. Kedves testvéreim, az előítéletek, a megszokottság, vagy az átvett előítéletek miatt gyülekezetek, közösségek mennek tönkre itt Magyarországon? Van-e még esélyem a változásra? Vagy a túlélésre küzdök, túlélésre hajtok, azért nyomulok, hogy túléljek? Van-e lehetőségem arra, hogy valaki ember számba vesz engem, és az emberi méltóságomban elfogad és tisztel? És tiszteli azt, hogy másképp gondolkozom, a munkahelyemen is. Más a munkatempóm, más a felfogásom, más a politikai nézetem. Én is ember vagyok, akit szeret az Úr Jézus Krisztus. És meghalt értem. Ugyanúgy érek annyit, mint az, aki a fő áramlatban benne van. Aki elől ül, aki elől megy. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, hívő életünk egyik fő hajtó ereje mindig az a belsőből fakadó vágy, hogy én szeretném az Istent jobban megérteni és megismerni. És ez egy nagyon mély belső vágy az emberben, ez alapvető vallási igénye. Mint a szarvas, a víz forrása úgy kívánkozik az én lelkem az Isten után. És oly sok emberben megvan ez a vágy. És érdekes, hogy egy gyülekezet itt Budakeszin, Telkiben, Budajenőn mit tud erre válaszolni azoknak, akik kiáltanak, csak némán kiáltanak, mert szomjúhozzák az Isten utáni kapcsolatot, a szeretetet, a közösséget. Kedves testvéreim, egy jobb élet után vágyódik talán az ember, vagy több nyugalmat akar. Mit szeretnél az életedben? Belső harmóniát, több pénzt, kapcsolatokat, hatalmat, vagy békességet a szívedben? Mit szeretnék, én mit mondanék akkor, hogyha tőle megkérdezni az Isten, mit szeretnél, mi a vágyad? Jézus Krisztus azonban nem a mit kérdésre válaszol, hanem a kit kérdésre. Kit szeretnél? Talán azt, hogy a gyermekeimet többet lássam. Talán azt, hogyha rám nyitná a szomszéd az ajtót, vagy legalább nem ordítana velem. Talán Istent szeretném megismerni. Jézus Krisztust szeretném megérteni és megismerni. Ha megkérdeznének egy vak koldust ma, aki az út szélén ül, nem vágyik, nem vagyok benne biztos, hogy azt felelné, hogy Jézus Krisztus szeretné megismerni. Mert egy vakkoldus, akinek nincs bevétele, nem ezzel kezdeni először. Rögtön hirdesd nekem az evangéliumot. Hanem egy vakkoldus először lehet, hogy kenyeret kérne. És azért hoztam ezt az igét ma nektek, mert nekünk a bőjt ez ezt jelenti. Ezért nincs a protestánsoknál behatárolt bőjti időszak. Mert mindig bőjti időszak lehet. Mert a bőjtnek a legfontosabb üzenete és lényege, mikor odafordulsz a másikhoz, mikor magamból vagy magamat elfelejtve odalépek ahhoz, aki segítségre szorul, az özvegyhez, az árvához, ahhoz, aki periférián van. Ez a bőjt, mert ez lemondással jár. Nem csak azzal, hogy nem eszem húst, és ugyanazt csinálom egyébként egész bőjtben, mint máskor. Hanem energiát fektetek bele. Energiát fektetek bele egy gyülekezet életébe, a másikkal való kapcsolatomba. És az energia befektetés, azt tudjátok, a legnehezebb. Még pénzt könnyebben adunk. Energia befektetés, mert abból nagyon kevés van. Érdeklődik ez az ember, és kérdez. Nem mindig a készen kapott konzerv válaszok azok, amik meg kielégítenek bennünket. Óvtak mindig a teológián attól, hogy konzerv prédikációkat mondjunk el. Jól megszerkesztett, jól felépített, de itt be, ott kimegy. Mert nem jut el a szívig. A konzerv szavaktól, a konzerv gondolatoktól, sok-sok világban elhangzó gondolattól már menekülnénk. Mit lehet kapni a Jézus Krisztussal való kapcsolatban? Hát ebben a gyülekezetben mondhatnánk valaki, ebben a gyülekezetben jó sok a bűntudat, én ide jövök. Jó sok bűntudat van, lelkiismert fuldalás. Ez olyan jó érzés, amikor lelkiismert fuldalásom van, ezt lehet kapni. vagy van olyan gyülekezet, ahova szívesen mennek, mert ott érzik, hogy az Isten dicsérik és magasztalják. Mit lehet kapni? Mit adnak nekünk ebben a közösségben? Ha bejön ide egy idegen, akkor milyen tapasztalata van? Milyen érzése van? Neked milyen érzésed van, amikor itt vagy az Isten tiszteleten, itt vagy a templomban? Milyen élményed van? Kedves testvéreim, kérdezni mindig azt tud, aki keres valamit. És a hívő emberre jellemző az, hogy mindig kérdez, mert keres valamit. Aki nem kérdez, ott baj van. Aki nem tesz föl kérdéseket az Istennek, azzal gond van. Merjünk kérdezni, merjünk kiáltani. Vannak emberek, akik mindig kész válaszokat adnak és nem kérdeznek. Nekik mindig vannak válaszaik. Anélkül, hogy kérdezné bárki őket. De nekünk lehetnek kérdéseink. Ugyanúgy, ahogy ennek az embernek is érdeklődik, ki ez, aki közelít, mi ez a zaj, mi ez a nagy hangzavar, mi ez a hozsannázó tömeg. Milyen jó lenne, ha mi is húsvéthoz közeledve bőti időszakban feltennénk ezt a kérdést, Uram, hogy lehetne hozzá csatlakozni? Hogy lehetne csatlakozni ahhoz a tömeghez, amely a hozsannázó tömeg? Nem a búskomor fejét lehajtó magyar lélek, hanem a Isten dicsérő, Isten magasztaló tömeg. Hiszen így vonultak be akkor ott Jeruzsálembe. És akkor, amikor fölteszi a kérdést, akkor, amikor megmondják neki, hogy a názáreti Jézus az, akkor ő hitvallást tesz. Kérdezik, és ő hitvallást tesz. És mi erre a reakció? Nagyon gyakran, éppen emlékszem annak idején még, amikor a püspök úrnál voltam beosztott lelkész, de figyelmeztetett, hogy sokszor, tudjátok, mi az egyházban oltjuk ki leginkább a lelket. Sok mindenhez értünk, ehhez is. És hogy erre nagyon vigyázni kell, hogy az előmenők ne kezdjék el dorgálni a kérdezőt. Ne járjunk úgy, mint abban az egyszeri evangélikus gyülekezetben, amikor összesen 10 voltak Isten tisztelten, és végre megjelent egy fiatal pár babakocsival. Egy néni odament az ajtóhoz, és azt mondta, hogy itt nincs gyermek Isten tisztelet, itt gyermekeknek nincsen semmi. És a fiatal pár megfordult és kiment, és ezt a lelkész hallotta, teljesen megdöbbent. Kedves testvéreim, ez a tömeg, talán mi vagyunk, talán én vagyok. És nagy ajándék az egyébként, hogyha követhetem Jézust. Óriási lehetőség, de nagyon nagy felelősség is egy gyülekezet élén állni, egy egyház élén állni, vagy egy család fenntartónak lenni. És rápisszegnek erre az emberre, megdorgálják. Eredeti szó azt jelenti, hogy ráijesztve elhallgattatja. Ráijesztve elhallgattatja. Neked itt nincsen szabad. Ne zavard meg a köreinket. Mert mi most Jeruzsálembe fogunk menni. Mi végezzük az egyházi munkát. De közben nem veszük észre azt, aki ott van a szélén. Tudom-e helyesen továbbadni Isten szent lelke erejével azt az evangéliumot, azt az üzenetet, amit rám bízott? Vagy csak meg akarom magamnak tartani? Nem vagyok-e én akadálya annak, a munkának, amit a szent lélek végezni akar? De az előmenő tanítványokról szól részben a Máté és a Márk evangéliumában nem egészen egyértelmű, hogy kik azok. Van, aki azt mondja, hogy tömeg, vannak, akik azt mondják, hogy az emberek, mert mi vagyunk ez a tömeg. A 12 hűséges tanítvány, akiket kiválasztott Jézus, azok nem látnak és nem értenek. Azok, akik végig ott vannak Jézus Krisztussal, nem értik, hogy miért jött el Jézus erre a világra. És éveken keresztül hallgatják, és éveken keresztül próbálják megérteni az Isten szeretetét. Azt olvassuk az Ézsaiás 6. részében, hogy beteljesedett rajtuk Ézsaiás jövendőlése, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek, mert megkövéredett a nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket, mondja Ézsaiás próféta. És talán a tanítványok ilyenek voltak. És ez nagyon fájt akkor ott Jézusnak, és Jézus azért is mondja, hogy állj, megállunk. Mert nem az a feladat elsősorban, hogy berohanjunk az üdvösségbe, hanem az egy nagyon fontos feladat, hogy amíg itt a Földön vagyunk, addig tudjunk megállni és azokkal az emberekkel közösségben lenni, akiket nagyon sokan lenéznek, talán mi is lenézünk, megvetünk, nem is veszünk észre. A választottak az elsők, akik legközelebb vannak, nem értik. A másik oldalon pedig ott van egy nem választott ember, egy kirekesztett ember, egy nem meghívott, nem felhatalmazott, nem felesküdött, aki mégis bizonyságot tesz, mégis érti azt, hogy ki az a Jézus Krisztus. Hiszen azt mondani, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam, ez egy hitvallás, de egy imádság is. Nem görög földről származik ez a gondolat, nagyon érdekes, sokat vitatkoznak a tudósok, hogy lehet az, hogy Lukács evangélista, aki a görögökből lett keresztényeknek írta az evangéliumot, berak egy hebraizmust ebbe, mert melyik görög tudja azt, hogy Dávid fia, hogy mit jelent? És ő honnan tudja? És Kávin erre azt mondja, Kávin János, hogy ez egy titok. Az Istennek a munkája, az Isten szent lelkének a titokzatos munkája, hogy ez az ember hogyan tud hitvallást tenni. Nagyon sok olyan család van, ahol egyáltalán nem járnak templomba, sőt, ateisták a szülők. És több olyan tanítványunk van hittanórákon, ahol mégis a gyermekben kialakult az a vágy, hogy ő járjon hittanra. Sőt, olyan konfirmandust is tudok. Járjak az Isten tiszteletre. Miért? Honnan alakul ki ez? Hát nem egy szocializációs folyamat, nem egy tanulási folyamat, hogy valaki ide szokik a templomba, milyen szép kép, és aztán itt marad. Nem. Mert aki ide szokik, annak is meg kell térni. Aki ide szokik és ide jár, annak is át kell mennie azon az úton, amelyen minden keresztény hívőnek át kell menni. Mert hogy kegyelemből van üdvösségetek, nem tiétetek van, nem cselekedetekért van, hanem az Isten elrendezett és eltervezett akarata szerint. Ha hitet ébreszt bennem Isten, annak van következménye, hogy vallást teszek róla. Aki vallást tesz rólam az emberek előtt, azt mondja Jézus, arról én is vallást teszek az én atyám előtt. De hogyan teszünk vallást? Hogyan teszünk vallást? Hát először is szóban. A protestantizmusunknak nagy ajándéka volt már a három része szakadt Magyarország idején, a középső részen, éppen felnőtt konfirmáción beszéltem egy röviden erről, hogy azok a ferences szerzetesek, akik Wittenbergben, Krakkóban és Nyugat-Európa különböző városaiban tanultak, megismerkedtek azokkal a reformátori tanításokkal, amely megváltoztatta az életüket. Nagyon sok olyan reformátort lehetne felsorolni, akik közül például püspök is lett, Mélius Juhász Péter, vagy Kálmán Csehi, Sánta Márton, és még lehetne sorolni, akik között voltak többen ferences szerzetesek. És hazajöttek, és hirdették az evangéliumot a lutheri, és majd később a kávény tanítás szerint. De hogyan lehet azt tenni, hogy hirdetem az evangéliumot? Mert hirdetem az örömhírt. Mert hirdetem az örömhírt. Az evangélium örömhír. Ha nincs benne örömöd, akkor az nem evangélium. Ha nincs az Istenben örömöd, akkor még nem tapasztaltad meg, hogy milyen az Isten szeretete. Ha nincs békességed az Istennel, mikor imádkozol, akkor még sok mindenen kell dolgoznod a lelkedben, hogy megértsed, hogy mit akar veled Krisztus. Szóban kell megvallani, tehát először a hitünket. Ezt nem tudjuk nélkülözni, mert a hit hallásból van, nem formában van, nem az Isten tiszteleti liturgiában van, nem az úrvacsorai jegyekben van, hanem hit az mindig szó által terjed. És ennek van egy következménye, ennek velejárója a cselekedet. A szó és a tett mindig együtt jár. Nem lehet az egyiket kijátszani a másik ellen. Én annyit teszek az Istenért. Amikor Mária és Márta példázatáról beszél Jézus, nem akarja Mártát teljesen bántani azzal, hogy hát látod, Látod, Mária jó részt választotta, mert odaült a lábaim elé, és hallgatta az én szavaimat. Te pedig futkosol össze-vissza. Ez egy következmény. Ezért a heidelbergi káténk a háládatosságban, a harmadik része a heidelbergi káténak a háládatosságról szól. Ennek egy része az is, hogy én mit teszek az Isten országáért, mit adok magamból, milyen energiát fektetek bele, hogy az Isten evangéliumát minél többen megértsék és meghallják. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, mindannyiunk vakságát, szűklátó körülségét, előítéletes, hátrányos megkülönböztető magatartásunkat orvosolni akarja az Isten. De szeretném azt, engedjétek meg, hogy így mondjam, hogy a szívetekre helyezni, nincsen hit kiáltás nélkül. Nincsen hit kiáltás nélkül. A mélyen belülről jövő lelki kiáltások néha elakadnak, elfojtjuk azokat, megakadnak, pedig felszállnának az égbe, feljutnának az Istenhez, ahogy a zsoltárokban olyan sokszor olvasunk ilyen kiáltásokat. Mert kiáltás nélkül nincs hit. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem, vagy szavamat Istenhez emelem, és kiáltok hozzá, szavamat Istenhez emelem, hogy figyeljen rám, olvassuk a 77. zsoltárban, illetve a 120. zsoltárban. Rómában a Pantheont úgy építették meg, hogy középen ki lehet látni az égbe. És tudjátok, aki ott látta már ezt, az tudja, hogy miért van így. Azért, mert úgy gondolták, hogy nincs akadálya annak, hogy az imádságok feljussanak az Istenhez. És ez most is így van. Nyitott a Pantheonnak a közepe, azért, hogy az imádságok, minden olasz temploma nyitott, hogy az Istenhez feljusson az imádság. De ahhoz kiáltani kell a belső szobádban, akár az autóban ülve, vagy buszon utazva, magadban, vagy éppen kinn az erdőbe, teljes torokkal, kiáltani kell az Istenhez. Kiáltani kell az Istenhez. Kyrie eleison, Uram, könyörülj rajtam. És Jézus megáll, és oda vezetik hozzá ezt az embert, és a hitvallás után megkérdezi tőle, hogy mit tegyek veled, mit akarsz, hogy cselekedjen? Mit akarsz, hogy cselekedjen? Ezt kérdezi meg Jézus attól a 38 éve beteg embertől is, ott a Betesda tavánál. És ő azt válaszolja, hogy nincs emberem. De itt ez a vakember azt mondja, Uram, hogy lássak, hogy ismét lássak, hogy lássak. Amikor imádkozunk, és a bőti időszakban különösen is szeretném ezt kérni, de jó lenne, ha közösen is imádkozhatnánk. Az imádságnak lényeges eleme az álhatatosság. Emlékeztek a szegény özvegy asszony példájára, aki elment, hogy a peres ügyét végre rendezze a bíró. És ment újra és újra, és kopogott az ajtaján. Mindaddig tette, amíg a bíró megunta már ezt, és elintézte az ügyét. Az álhatatosság rendkívül fontos az imádságban. És az is, hogy pontosan határozzam meg, mondjam el az Istennek, mit szeretnék, és milyen helyzetben vagyok. Az imádságnak lényeges része pontosan, és célra törően határozzam meg. Kedves testvéreim, kívánom nektek most a bőti időszakban, hogy ne érezze magát senki úgy, hogy az út szélén ül, perifériára van sodorva. Ne érezze magát senki úgy, hogy elől megy, és ő mondja meg, hogy kinek merre kell mennie, és mit csinálhat. Hanem együtt menjünk Jézushoz, alázattal, szerítséggel, szeretettel. Amen.